Szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlevőket is, és azokat is, akik az online térben követik ezt az előadás sorozatot. Az évvégi szünet előtt az utolsó alkalommal Pál megtérése volt a témánk. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetében foglalt leírás, valamint Pál személyes vallomásai alapján, amelyeket szintén az apostolok cselekedeteiről írott könyvben találunk a 22. és a 26. fejezetben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv következő szakasza Péter apostol munkásságával ismertet meg minket. Ez egy nagyobb tömb itt az apostolok cselekedetein belül. A 9. fejezet 32. versétől kezdődik, és a 12. fejezet végéig tart. A mai alkalommal a 12. fejezettel már nem foglalkozunk, csak a 9. fejezet utolsó szakasza, valamint a 10. és 11. fejezet lesz az, amit igyekszünk átgondolni. Mielőtt Péter apostol munkásságáról kezdenénk beszélni, felidézném újra a 9. fejezet 31. versét. Ugye ezzel zártuk a szünet előtti utolsó alkalmat, és most is ezzel kell kezdenünk. Tehát apostolok cselekedetei 9. fejezet 31. versét olvasom. A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt. Épülve és járva az Úrnak félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában sokasodtak. Annyira szeretem ezt a Biblia verset. Mindig azt mondom, de szeretnék ilyen gyülekezeti állapotokat látni. Ez egy olyan ideális állapot a Krisztus gyülekezetének, amiről itt olvasunk, és úgy gondolom, hogy a történelmnek nem sok szakaszában lehetett ezt elmondani, és nem sok helyen. Itt emlékeztetnék arra a törvényszerűségre, amit láttunk az apostolok cselekedetei eddigi fejezetei során, hogyha a Szentlélek erejével megindul az evangélium hirdetés, ott valóban az isteni hatalom nyilatkozik meg, akkor törvényszerűen fellobban az ellenségeskedés az ős ellenség részéről, és megjelenik az üldözés. Ugye ezt végig kísérte az eddigi fejezeteket is. De azért Isten kegyelméből időnként van egy kis enyhülés, van egy kis szélcsend, és ilyenkor nagyon szépen erősödnek tovább a gyülekezetek. Ugye mindaz, ami az őskeresztény korszakban, az apostoli korban volt, ugye az első századnak a Jézus feltámadása 31 utáni évtizedeiben, az előképe annak, ami az emberi történelem végén, Jézus Krisztus visszajövetele előtt, a Szentlélek újbóli kiárasztása nyomán, és a végső nagy evangélium hirdetés révén majd megnyilatkozik. Akkor sokkal sűrűbbek, felgyorsultabbak az események a Biblia kijelentése szerint, de ott is érvényesülni fog ez a törvényszerűség. Ha hatalommal hirdettetik az evangélium, akkor fellobban az üldözés. De Isten mindig gondoskodik arról, hogy ezt mérsékelje, fékezze annyira, hogy megélnek a gyülekezetek akkor is ilyen tapasztalatot, hogy békességük van, épülnek és járnak az Úr félelmében, a Szentlélek vigasztalásában és sokasodnak. Ugye emlékszünk rá, hogy István kivégzése után indult be igazán komolyan az üldözés, főleg Pál tevékenysége révén, de amikor aztán ugye ő ebből kilépett, mert szíve mélyéből megtért, akkor ugyan megint fellobbant, mikor 3 év múlva a megtérése után lement Jeruzsálembe és bizonyságot tett Krisztusról és Krisztus evangéliumáról, annyira, hogy meg akarták őt ott ölni, de amikor aztán egy isteni útmutatás nyomán és a jeruzsálemi vezetők tanácsára is ő visszavonult Jeruzsálemből és elment Tarzusba, a születési helyére évekre, akkor lecsendesedett az üldözés. És ez a kegyelmi időszak, ahol most tartunk, és erről szólnak a következő versek. Olvassuk a 32. verstől a következő szakaszt. Lőn pedig, hogy Péter, miután mindnyájukat bejárta, lement a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta néki Péter, Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Kelj fel, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal felkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, akik megtértek az Úrhoz. Tehát Liddában és környékén. Tehát Péter utazó prédikátor volt, különösen a Izrael területén neki ilyen gondviselő, buzdító, bátorító szerepe volt. Ő nem ment olyan távoli vidékre folyamatosan, mint Pál, de neki megvolt a maga szolgálata a meglévő gyülekezetek erősítésében és bátorításában. Aztán előre hadd jegyezzük meg, hogy élete végére ő is Rómába jutott, és Rómában is halt meg. De ebben az időben ő ezen a területen munkálkodott, és olvassuk, hogy többek között a Lidda nevű helységben lévőket is meglátogatta. És ez egy megdöbbentő eset, amit itt feljegyez, hogy képzeljünk magunk elé egy 8 esztendő óta ágyban fekvő gutaütött embert, és Péter ugyanúgy, mint ahogy valamikor Jézus a 38 éve beteg embert, béna embert a Betesda tavánál, úgy olvassuk, hogy felszólítja őt, Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj fel, vesd meg a te ágyadat. És ott van ez a kulcs szó, azonnal felkelt. Ugye ez csak az isteni teremtő hatalomnak a csodája lehet. 8 év alatt elsorvadnak az izmuk, idegek, minden. Egy ilyen emberileg megmagyarázható eset nincsen. Tehát az isteni teremtő hatalom nyilatkozott meg. Emlékezzünk arra, hogy Jézus mit mondott búcsú beszédeiben a tanítványoknak. Aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És kulcs szó itt, aki hisz én bennem. Ilyesmi csak akkor történik, ha Krisztusnak a tanítványa, aki által történik, az élete abszolút összhangban van Istennel, az egész lelkülete magatartása, úgyhogy Isten hitelesítheti őt a természeti feletti hatalom megnyilatkozásával, hogyha mély hite van, és mély együttérzése a szenvedő iránt, akit a Szentlélek ihletésére csak is így teheti meg. Saját elképzeléséből, vagy saját buzgalmából nem, csak a Szentléleknek a közvetlen ihletésére, hogy név szerint felszólítja őt, mert Isten az, aki látja, hogy ez az ember meg fog gyógyulni, hogy ez az ember készséges a hitre, az isteni kegyelem megragadására, és csak is ilyen alapon történhet. Önmagában gyógyító ereje embernek nincs. Lehet, hogy egy pillanatra megdöbbentő, hogy még Jézus Krisztusnak se volt emberfiaként a földön. Ugye idézném az igéket, azt olvassuk, hogy megüresítette magát az isteni hatalomtól, amikor a földre jött. Szándékosan olyan helyzetbe akarta helyezni magát, amilyenben mi vagyunk, hogy semmi más erőt és lehetőséget ne vegyen igénybe, mint ami embernek is rendelkezésére áll. Ez magyarázza azt, hogy Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. versében ezt olvassuk, az Úrnak hatalma volt vele, hogy gyógyítson. Arra pedig talán van, aki emlékszik, hogy az apostolok cselekedetei 2. fejezet 22. versében olvassuk, hogy az Isten cselekedett által a jeleket, csodákat, természetfeletti dolgokat, az Atya ő általa. Vagy emlékezzünk arra, amikor Lázár feltámasztása előtt Jézus megállt, amiután elhengerítették a követ a sír elől, és imádkozott, és rögtön megköszönte az Atyának teljes hittel, hogy az ő teremtő hatalma fog megnyilatkozni, és így szólt, Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam. Vagyis ennél a legnagyobb csodájánál Jézus fontosnak tartotta ezzel a megelőző imádsággal is kifejezni, hogy ő nem a saját hatalmával cselekszik, ő emberfiaként él itt a földön. És így érthető az, amit búcsúbeszédeiben mondott a tanítványoknak, hogy még egyszer idézem, aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ugye történt már egy hasonló eset, erről az apostolok cselekedetei 3. fejezetében olvashattunk, amikor egy sánta ember ugyanígy egy pillanat alatt gyógyult meg, és világos, hogy Péter egy pillanatig sem keltette azt a benyomást, hogy ő benne lenne gyógyító erő, amikor így szólt, Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Tehát itt ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy nagyon gyanús a dolog, hogyha emberek úgy jelennek meg, hogy ők gyógyító hatalommal rendelkeznek önmagukban. És ugyanúgy akkor is, hogyha a jellemük nincs összhangban a Krisztuséval, vagy netántán ezt még haszonszerzésre is próbálják felhasználni. Tehát a mi korunkban, amikor annyi furcsa ezoterikus jelenség van itt is, és ott is, és emberek találkozhatnak ezzel, ezt fontos hangsúlyozni. Nem csodálkozhatunk az eredményen, azt olvassuk, hogy mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, megtértek az Úrhoz, mert mindenki látták ezt az embert, aki 8 éve fekvőbeteg volt, és most jár kell éppen is, és egészségesen. Persze nehogy azt gondoljuk, hogy pusztán a csodára tértek meg. Ugye Jézus ezt világosan mondta, így fejezte be egyik példázatát földi életében, ha valaki Mózesnek és a prófétáknak nem hisz, az se győzi meg, ha valaki a halottak közül feltámad. Hanem ugye ott terjedt az evangélium azon a vidéken, sokan hallották, és ez a döbbenetes, meggyőző eset beérlelte náluk a döntést, a megtérést, de nem pusztán ezen az alapon tértek meg, semmiképpen sem. És ezután olvassuk a következő részt is itt a 35. vers után. Körülbelül 18 kilométerre, tehát nagyon közel van Joppé, a mai Jaffa kikötője Liddához, és ebben a városban is történt egy különleges eset. Így olvasom a 36. verstől. Joppében pedig volt egy nőtanítvány, népszerint Tábita, amely megmagyarázva Dorkásznak, azaz Zergének mondatik. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedve meghalt. És miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalva, hogy Péter ott van, küldtek 2 férfit ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelve azért Péter elment velük. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba. És elébe álltak neki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkász csinált, amíg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldve, térdre esve imádkozott, és a holttesthez fordulva mondta, Tábita, kelj fel! Ő pedig felnyitotta a szemét, és meglátva Pétert felült. Ő pedig kezét nyújtva neki felemelte őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eléjük állította őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És történt, hogy ő több napig maradt Joppéban egy Simon nevű tímárnál. Az eset megint nagyon hasonló az előbbihez is, meg Jézus cselekedeteihez is. Nyilván a Liddában történt eset híre futó tűzként átjutott Liddába is, ezért, mikor ott meghalt ez a keresztény, ez a Tábita vagy Dorkász, akkor nagyon síratták őt. Ugye félreérthetetlen volt, hogy meghalt, azt olvassuk, hogy megmosdatták, felravatolozták a szokás szerint, a felházban, és azért keseregtek annyira a halálán, mert nagyon szorgalmas, együttérző asszony volt, talán jó módú is, mert azt olvassuk, sok alamizsnát is osztott, és azon kívül a saját kezével is varrogatott öltözeteket és ajándékozott embereknek, és hát ez fordulhatott meg a Joppéban élő keresztényeknek a fejében, hogy hát ha az Isten csodát tesz. Akkora hitük volt, hogy remélték, hogy Isten Péter által Dorkászt is feltámaszthatja. Ezért sürgették, hogy késedelem nélkül jöjjön át Joppéba is. Aztán olyan jellemző, hogy ugye ott voltak, akik siratták őt, de Péter mindenkit kiküldött, és térdre esve buzgón imádkozott. Emlékszünk rá, hogy Jairus lányát is hogy gyógyította meg Jézus. Mikor odaért ennek a zsinagóga főnek a házához, akinek a kislánya éppen meghalt, ott volt a siratóknak az ajos tömege, de Jézus mindenkit kiküldött, és ott a csendben, teljes figyelemmel és teljes lelki koncentrációval, mély hittel Istenhez fohászkodott az ő hatalma megnyilatkozásáért. És ugyanez történik itt is. Péter is mindenkit eltávolít a szobából, és azt olvassuk, térdre esve, meghajolva, az Isten egyedüli fensége és hatalma előtt nagy együttérzéssel és hittel szíve mélyéből kéri Isten hatalma megnyilatkozását. És egész hasonlóan történik az eset, mint Jairus házában, a felszólításra, ahogy név szerint szólítja őt, tábít a kelj fel, felnyitja a szemét felül, Péter pedig segíti őt talpra állni. Elképzelhető ennek a hatása is. Behívja az ott lévő keresztényeket, ugyan szenteknek nevezi őket, ez nem azt jelenti, hogy valamennyien büntelenek voltak, de azt jelenti, hogy teljesen odaszántak, őszinte hívők, ugye a szent szónak ilyen értelme is van. És azt olvassuk, hogy tudtára lett az egész városnak, és sokan hittek Jézusban. Tehát itt sem a saját hatalmával cselekedett Péter, ilyen nincs is, hanem Isten hatalmának a megnyilatkozásáért könyörgött, és nem is Pétert kezdték tisztelni vagy dicsőíteni, mint csodálatos gyógyítót, hanem Jézus Krisztusban hittek az emberek. És az is fontos kis megjegyzés, hogy ekkor több napig maradt Joppéban Péter, mert nyilván a most feltámadt érdeklődés és a megtérésre készséges emberek nyomán neki fontos volt megszilárdítani ezt a tapasztalatot tanítással, buzdítással, bátorítással. És innét lépünk át a 10. fejezethez. A 10. és 11. fejezet egy azon témával foglalkozik, és mondhatnám egy mérföldkő az apostolok cselekedetei történéseink belül, mert azt mutatja meg, hogy az evangélium hogy törte át a zsidók és pogányok közötti válaszfalat. Mert ez a válaszfal nagyon is létezett, és óriási dolog volt ennek az áttörése. És hogy ez hogy és miképpen történt, azt kezdjük is mindjárt olvasni a 10. fejezetben. Volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, aki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög Istennek. Ő látta látásban világosan a napnak mintegy 9. órája körül, hogy Istennek angyala bement ő hozzá, és mondta néki, Cornélius. Ő pedig szemét ráfüggesztve és megrémülve mondta, mi az, Uram? Ő pedig mondta néki, a te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezet okáért. Most azért küld Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, aki neveztetik Péternek. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. Természetesen nem arról a római századosról van szó, akiről az evangéliumokban olvasunk, aki a beteg szolgája miatt folyamodott Jézushoz, de hát ugye Júdea akkor római provincia, Cézárea pedig ugye a provinciának a székhelye volt, és itt jelentős haderő állomásozott, és ez a Cornélius nevű százados, ugye nem, meg is nevezi, hogy melyik egységhez tartozott, az úgynevezett itáliai sereghez, amely körülbelül 600 főből állt, és ebből 100, mintegy 100 embernek ő volt a parancsnoka. Azt olvassuk róla, hogy Jámbor istenfélő. Az istenfélőnek itt külön jelentése van, ami azt jelenti, hogy a zsidók hitének a szimpatizánsa volt. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv második fejezetében is találkoztunk ezzel a kifejezéssel, amikor azt olvassuk, hogy pünkösd napján, ugye az úgynevezett hetek ünnepén, ugye ami ószövetségi ünnep volt, akkor a zsidókon kívül istenfélők és prozelitáknak a sokassága is megjelent a jeruzsálemi templomban. Ugye a prozelitának hívták azokat a pogány származású embereket, akik nem voltak túlontúl sokan, akik formálisan áttértek zsidó hitre. És istenfélőknek azokat, akik látogatták a zsidók zsinagógáit, ugye amelyek szerte a birodalomban mindenfelé voltak, ugye a babiloni fogság óta elterjedtek a zsidóság kolóniái a birodalomban, és mindenütt igyekeztek zsinagógát építeni, szombaton istentiszteletet tartani, ahol felolvastak a törvényből, a prófétákból, és a pogányok közül sokan magasabb rendűnek tartották a zsidók egyetlen teremtő Istenbe vetett hitét, és értékelték, amit hallottak az írásokból. Ugye a diaszpórában maguk a zsidók sem tudtak minnyájan héberül, és a Szeptuagintát, az Ószövetség görög fordítását használták felolvasásra, ezt pedig értették a pogány származásúak is, mert körülbelül úgy volt a görög nyelv, köznyelv akkor a római birodalomban, mint manapság az angol Európában mondjuk. Tehát ezért azt is értették, amit olvastak fel az írásokból a zsinagógákban. És ezeket a szimpatizánsokat, akik gyakorlatilag követték a zsidók hitét sok-sok vonatkozásban, és látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, ezeket hívták istenfélőknek. Arról semmit sem tudunk, hogy ez a Cornélius már korábban is szimpatizálta a zsidók hitével, vagy itt ismerkedett meg vele Cézáreában, de minden este azt mondja, istenfélő volt, ő is, és az egész háza népe, és nem csak annyit mond, hogy sok alamizsnát osztogatott, nyilván sok rászoruló szegény volt, és hogy ő szívesen segített nekik, hanem azt is mondja, hogy szüntelen könyörgött Istennek. Ez azt jelenti, hogy tényleg kereste az Isten, szíve mélyéből kereste az Istent, és igyekezett vele kapcsolatot fenntartani imádság által. És azt olvassuk, hogy egy nap, a napnak a 9. órája körül, ugye mivel a zsidók reggel 6 órától számolták a nappalnak az óráit, ez délután 3 óra körül lehetett, egy látomást féle volt ez, minden este megnyílt a szeme arra, hogy meglátta Isten angyalát, és azt olvassuk, hogy megdöbbent, és megrémült, hogy természet feletti jelenséget lát. És mielőtt olvasnánk, hogy mit mondott neki az angyal, előbb még nézzük meg a közvetlen előzményt, ahogy ugyanebben a fejezetben később Cornélius maga is elmondja, hogy mi volt az előzménye ennek a jelenésnek. Így olvasom a 30. és a 31. versben. És Cornélius mondta már később, amikor Péter a házához megy, akkor ugye neki és a kísérőinek beszéli el. Negyed naptól fogva mindez óráig böjtöltem, és 9 órakor imádkoztam az én házamban, és mi egy férfiú állt meg előttem fényes ruhában. és mondta, Kornélius, meghallgattatott a te imádságod. Tehát pont ezelőtt, az esemény előtt, Kornélius már negyed napja bőjtölt és imádkozott. Nagyon mély Isten keresés volt benne. Nagyon akart bizonyosságot tudni az Isten felől való dolgokról, és nagyon akart neki engedelmeskedni, nagyon akart egész magatartásában, életvitelében Isten akarata szerint élni. És ennek az eredménye volt az, mert, hogy megjelent néki Isten angyala, mert így mondja, meghallgattatott a te imádságod. Így kezdte az angyala hozzáintézett szavát, és azt mondta, hogy Isten észrevette a te szívből való jótékonykodásodat, segítőkészségedet, és az imádságaidat, és az Isten most közvetlen választ ad neked. És ezt mondta neki, küldj Joppéba embereket, hivasd magadhoz Simont, aki neveztetik Péternek, és egy Simon nevű tímár mellett van szálláson, akinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. Tehát ez a nagyobb világosságra vágyó, és Krisztust mindenben követni vágyó, bár Krisztusról még sokat nem tudó római százados, azt olvassuk, hogy Isten nem azt tette, az angyal által mondjuk felvilágosíthatta volna őt mindenről, amire vágyott, de nem ezt tette, hanem az angyal csak annyit mondott, hogy küldj el Joppéba, hivasd magadhoz Simont, aki Péternek neveztetik, és ő megmondja neked, mit kell cselekedned. Ebből látható, hogy a cselekvés készségével kérdezte Kornéliuszt Istent az ő akarata felől. Tehát összekapcsolta a már meglévő, Joppéban meglévő hívő gyülekezetével, illetve a szolgájával, Péterrel, Kornéliusz. Ugye ehhez egészen hasonló volt, amikor Pál apostolnak is megjelenik a feltámadott Krisztus a damaszkuszi úton, és nem ő mondott el neki mindent, amit szükséges volt, hanem azt mondta, menj be Damaszkuszba, és majd ott megmondják néked, és oda küldte hozzá az ott Damaszkuszban lévő gyülekezetének, gyülekezetéből az egyik hívő tanítványt, Anániást. Tehát Isten mindig megbecsüli az ő földi hívő gyülekezetét, és összekapcsolja velük azokat, akik mélyen keresik az Istent, és nagyobb világosságra vágyakoznak. És meg nagyon érdekes ez is, hogy az angyal pontosan útba igazítja, azt mondja, egy Simon nevű tímárnál, tehát Simont keresd, akinek a másik neve Péter, és egy ugyancsak Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek háza a tenger mellett van. Ez is olyan, mint Anániásnak is azt mondta Isten, hogy menj el Damaszkuszban, az úgynevezett egyenes utcába. Annak idején említettem is, hogy ma is van egyenes utca Damaszkuszban, hogy tehát Isten pontosan tudja minden emberről, minden egyes egyén felül az életkörülményeit. Nem emlékszem biztosan, hogy annak idején említettem-e, de egyszer velem is történt egy különleges eset. Valakinek megígértem, hogy meg fogom látogatni egy vidéki helyen, és már félúton voltunk, amikor eszembe jutott, hogy otthon hagytam azt a határidő naplómat, amiben a neve és a címe volt. A neve egy kicsit derengett, meg hogy talán egy Kossuth utcában lakik, de semmi több. És akkor a faluba értünk, hogy kiderült, hogy az egy rettenetesen hosszú utca, az egész volt egy végtelen hosszú utca. Mert előzőleg azt mondtuk, hogy hát csak elmegyünk, és hát próbálunk kérdezősködni valami ismertető jelek alapján, hogy hát ha megtaláljuk, és hogy ne okozzunk csalódást, hogy nem érünk oda. És hát mikor ez reménytelennek látszott, hogy felsóhajtottam magamba, és ezek az esetek jutottak eszembe, és azt mondtam, hát Istenem, te ma is tudod, hogy hol lakik egy ilyen kereső lélek, aki vágyakozik erre a találkozásra és beszélgetésre. Hát segíts most megtalálni. És abban a pillanatban ez olyan döbbenetes volt, megjelent a fejemben ez, hogy 14. És mivel éppen ott jártunk, nagyon közel ehhez a 14-hez, én nagy óvatosan becsöngettem, és mikor megjelent ott valaki, akkor kezdtem a szöveget, hogy hát nem tudom, jó helyen járok-e. És a hölgy azonnal mondta, de bizony jó helyen, nagyon is jó helyen. Tehát annyira egyértelmű ez, hogy Isten ma ugyanúgy mindent tud a mi életkörülményeinkről, és egy kereső emberthez ma is megtalálja az utat is. Összehozza azokkal, akik által többet szeretne tudni Istenről és az Isten beszédéről. És ezek után most nézzük meg, hogy egy nappal később, abban az időben, mikor a Kornéliusznak a követei odaérnek, akkor egy másik dolog is történik, egy másik természet feletti dolog. Tehát most váltak a kép, az esemény, a szereplők az apostolok cselekedetei leírásában, és olvasom a 9. verstől. Előzőleg nem olvastam a 7. és a 8. verset, ahol azt olvassuk, hogy amint az angyal eltűnt, Kornélius szólított egy ilyen istentisztelő, istenfélőt a katonái közül, és még hozzá kettőt a szolgái közül, és elmondott nekik mindent. Olyan fontosnak tartotta ezt a küldetést, hogy azt akarta, hogy ők is részesei legyenek. Nem egyszerűen csak adott egy parancsot, hogy menjetek ide és oda, sívjatok ide egy embert, hanem azt akarta, hogy ennek a különleges tapasztalatnak ők is részesei legyenek, és elmondta megindultan, hogy ő most egy angyal szavára küldi őket oda, hogy hívják el Pétert. És olvassuk akkor a 9. verstől. Másnap pedig, mikor azok mentek és közelgettek a városhoz, mármint Joppéhoz, Péter a ház felső részére felment imádkozni 6 óra tájban. Ugye 6 óra, az ugye, ha reggel 6-tól számoljuk, megint olyan déli 12. Ugye szokás volt a ház felső részére nyugalomba fölmenni, imádkozni. Dániel történetében is azt olvassuk, hogy naponta 3-szor az ő házának felső termébe ment, hogy imádkozzék Istenhez. Sokan azt hiszik, hogy csak reggel és este lehet imádkozni, de olyan nagyon kell ma az embernek a zsúfolt pörgő életben keresni azt a nyugodt időt, amikor úgy igazán a belső szobában komolyan imádkozhat Istenhez, és bizony sokszor éppen egy napközbeni időpont a legalkalmasabb. Amikor csend van, amikor egy kis szünet van, amikor talál egy nyugodt helyet. És Péter is délben elvonult 6 óra tájban imádkozni, és nyilván miután befejezte az imádságot, így olvassuk a 10. versben, megéhezett azonban, és akart enni, és várt arra, hogy neki ételt készítsenek, és ekközben szállt ő rá elragadtatás. Ugye erről is már volt szó, hogy a látomás állapota az egy nagyon különleges fizikai és lelki-szellemi állapot. A tudós Pál is azt írja róla, hogy ha testben, ha testen kívül, én nem tudom, az Isten tudja. Minden esetben ilyenkor megszűnik a kolvilág, és olyan elevenen látja, amit Isten neki megmutat, vagy az a jelenet, amiben belevonja, mintha tényleg a valóságban ott azonnal történik ez. És itt azt olvassuk, hogy azt látta, hogy az ég megnyílt, és a 11. vers, és leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve és leeresztve a földre, melyben voltak mindenféle földi 4-lábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat hangzott ő hozzá, kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, uram, mert sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is. Amiket Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Ez pedig 3 ízben történt, és ismét felvitették az edény az égbe. Nem csodálkozhatunk azon, hogy amit a 17. vers elején olvasunk, Péter pedig magában tűnődött, hogy mi lehet ez a látás, amelyet látott, és ímé férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakolva Simon házát, éppen odaérkeztek a kapuhoz. És bekiáltva megtudakolták, vajon Simon, aki neveztetik Péternek, ott van-e szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodott, mondta néki a lélek: ímé három férfi keres téged. Nosza, kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldtem őket. Tehát az Isten fantasztikus szervező. Itt nagyon időzítve voltak a dolgok. Ugye, amikor ezek odaérnek a házhoz, közvetlen előtte Péter ezt a különleges látást látja, töpreng magában, hogy mi lehet ennek az oka vagy az értelme, és a Szentlélek belül mondja neki, nem hagy nekik kételyt vagy bizonytalanságot, azt mondja, most keres három férfi téged, de kételkedés nélkül menj el velük. Nos, szeretném megkérdezni, hogy mi volt az összeköttetés e között, a magyarázat között és a látott dolog között. Hát elég megdöbbentő dolgot kell mondanunk, olyan nagy volt a válaszfa a zsidók és pogányok között, hogy egy hithű zsidó ember számára a pogányok olyan tisztátalanok voltak, mint a tisztátalan étel. És ebben még Jézus tanítványai sem tudtak ettől az előítélettől megszabadulni a pogányok iránt. Ugyan Jézus földi szolgálata idején áttörte ezt a falat, ugye gondoljunk arra, meggyógyította például a kananeus asszony lányát, de előtte adott egy leckét a tanítványoknak, hogy ők hogy gondolkoznak a pogányok felől. Aztán ugye a samáriaiakkal is barátkozott, elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. Tehát már Jézus is készítette elő a tanítványokat, de az áttörés még a tanítványok tudatában, pogányokhoz való viszonyulásán mindeddig nem történt meg. Akkor szeretném feltenni a kérdést, hogy mióta vagy hogyan alakult ki ez a zsidóknál? Isten akarata volt ez az elkülönülés? Dehogy. Hát amikor a Sínai hegynél szövetséget kötött Isten az Egyiptomból kivonuló Izrael népével, akkor a szövetségi ajánlatát így tette meg nekik: ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, akkor lesztek nékem papok birodalma és szent nép, és valamennyi nép közül az enyém, mert enyém az egész föld. Elég világos beszéd volt, hogy misszionárus népnek hívja el őket, papok birodalmának és szent népnek, és azért lesznek valamennyi nép között az övé, mert övé az egész föld, valamennyi nép javára. És ennek a küldetésnek a tragikus félreértése az döntően az úgynevezett intertestamentális korban történt. Ugye egy nagy leszke volt a zsidóknak a babiloni fogság, mert előtte folyton kacérkodtak a bálványimádásról, illetve bele is merültek olykor mélyen valamelyik bálványkultusznak a követésébe, és megértették, hogy ettől teljesen el kell különülniük, mert ezért érte őket Jeruzsálem pusztulása és a fogság. És először egy nagyon pozitív reformáció indult meg, amikor hazatértek, de rövid idő múlva ez eltorzult. És akkor most áttestek, hogy így mondjam, a ló túlsó oldalára. Nem csak a bálványkultuszoktól kell elkülönülni, hanem minden pogány embertől is, az tisztátalan, mint a tisztátalan állatok. Ugye később olvassuk, hogy Péter majd el is mondja Kornélius házában, vessünk egy pillantást a 28. versre, amikor már ott egybegyűlve vannak Kornélius házában, ezt mondja nekik: ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni. Tehát ez egy tény volt akkor. És így értjük meg azt, hogy Jézussal szemben is miért zúgolódtak. De például Lukács evangélium a 15. fejezetében olvassuk, hogy amikor közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, ők ugyan zsidók voltak, de megvetett rétegnek számítottak, akkor zúgolódtak ellene a farizeusok, akiknek a neve is azt jelenti, hogy elkülönültek, ők voltak a legbuzgóbb vallásosak, és azt mondták, hogy ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Vagy a Zákeus történetében, Lukács evangélium a 19. fejezetében olvassuk, hogy mindenki felháborodott, mikor elfogadta Zákeus meghívását, és azt mondták, bűnös emberhez ment beszállásra. Tehát a bűnösök kategóriájába tartozó emberek, meg a pogányok, azok tisztátlanoknak számítottak, egy hithű zsidó nem barátkozik velük, tilos ez neki, nem megy a házukba, végképp nem ül egy asztalhoz velük. Tehát ez volt a háttér, ez volt a nagy válaszfal, amit persze emberek emeltek, egyáltalán nem az Istennek a rendelése volt. Fennmaradt egy rabbinak a mondása, Jézus kortársa volt nagyjából, és ez a rabbi így adott hálát az Istennek. Hálát adok, hogy nem születtem rabszolgának, pogánynak és nőnek. Egy hithű zsidó férfi számára ez mind olyan kategória volt, hogy ő hálát ad az Istennek, hogy nem született rabszolgának, pogánynak és nőnek. Tehát ezen a háttéren értjük meg ennek a történetnek a jelentőségét. És egy szót szóljunk is ezekről a tisztátalan állatokról. Ugye a Mózes 3. könyve 11. fejezetében van egy hosszú felsorolás, hogy melyek az úgynevezett tiszta és melyek a tisztátalan állatok. Na most nehogy valaki szó szerint értse ezt, mert ha szó szerint értené, akkor elcsodálkozna azon, hogy a ló nem tartozik a tiszta állatok közé, amely semmiféle piszkos vizet meg nem inna, a kacsa meg oda tartozik, a minden pocsolyába belehempereg. Tehát ez nem szó szerint értendő, hanem megfigyelhetjük az Ószövetségben, hogy az egész testi leszármazás szerinti népet Isten úgy nevelte az ő rendelései betartására, hogy mindenre, amit nekik tiltott, azt mondta tisztátalan. Ez egy kulcsszó volt. Ugyanúgy nem csak az bizonyos állatokra mondta, hogy tisztátalan, nem fogyaszthatjátok, hanem például mindenféle halott kultusszal kapcsolatos kérdése is, ami halottal kapcsolatos, az mind tisztátalan. Nehogy belecsúszanak a környező pogány népek halott kultuszaiba, amely mindenütt ott volt körülöttük. És még sok minden másra mondta Isten tisztátalan. A tisztátalan körülbelül annyit jelentett, hogy érinthetetlen, nem szó szerint kell érteni. És ugye ezek között, a tisztulási szertartások között voltak olyanok, amelyekről azt mondja a zsidókhoz írt levél, testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Például tisztátalan volt a leprás, nehogy megfertőződjenek tőle. Nemi élettel kapcsolatos dolgokra is azt mondta, hogy tisztátalan. De azért, mert ez volt a népnek a leghatékonyabb pedagógia, hogy megértsék, hogy valami érinthetetlen számukra. De kérdés, hogy ebbe a kategóriába tartozott a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése is? Vagy nem ebbe, hanem az úgynevezett egészségügyi törvények közé, amit az Isten adott, amilyen ugye például a karatén volt fertőzés esetén, és vagy milyen, hogy kellett a táborban a tisztaságra vigyázni. Abból tudjuk, hogy nem ebbe a kategóriába tartozott, két dologból. Az egyik az, hogy már a vízözön idején is ismert volt ez a megkülönböztetés. Mert emlékezzünk rá, hogy a bárkába 7 hétnek kellett bemenni a tiszta állatok közül, a tisztát, úgynevezett tisztátalanok közül viszont csak egy-egy pár. És mikor a vízözön után kijöttek Noé és a családja a bárkából, ugye semmiféle élelem nem létezett akkor, a növényi élelem, Isten megengedte a húsfogyasztást, ugye addig ez nem volt, mert a teremtéskor Isten úgy rendelkezett, hogy a gabona félék és a gyümölcstermő fák ezeket rendelte, most viszont, meg zöldségfélék, most viszont azt mondta, hogy a tiszta állatok húsából is ehetnek, és abból mutathattak be csak áldozatot. Áldozatot se lehetett bemutatni, csak az úgynevezett tiszta állatok húsából. Tehát ez egy ősi isteni rendelkezés volt, és minden bizonnyal az egészségük védelmében, hiszen Isten, aki teremtette az embert, ő tudja a legjobban, hogy mi az, ami az emberi testnek beépíthető, és mi az, ami valamilyen módon károsítja, ha nem éppen a fizikai egészségét, esetleg azokat a nagyon érzékeny dolgokat, hiszen még a jó és rossz megkülönböztetése, meg a felsőbbrendű dolgoknak a megértése is valahol agyi-idegi pályákon történik. Tehát a testi állapotnak köze van a lelki tevékenységeinkhez is messze menően. És a másik dolog, amiből tudjuk, hogy nem tartozik abba a kategóriába, amit a zsidóknak ugyan elrendelt Isten, de maga mondta, hogy ezek csak testi rendszabályok, amelyek csak a megjobbulás ideig kötelezőek, a legtöbb tisztasági szertartás ide tartozik. Ezt abból is tudjuk, hogy Péter azt mondta, hogy Uram, én soha semmi tisztátalan nem ettem. Ugye ők 3,5 évig a 12 tanítvány Jézussal rótták a városokat, a falvakat, és vele laktak, vele együtt étkeztek, és Jézus teljesen felszabadította a tanítványait minden olyasmi alól, ami csak emberi rendelés volt. Például a ceremoniális kézmosás alól, ami nem tisztasági, hanem ceremoniális kézmosás volt. Meg is ütköztek rajta a farizeusok, és azt mondták, hogy a tanítvány miért nem mossák meg kezdet, miért nem tartják meg a vének rendelését. Na, az ilyen rendelésektől Jézus felszabadította a tanítványait, meg a szombathoz küzdődő ilyen rabbinikus előírásoktól, ezektől felmentette őket. De ezek szerint ezen nem változtatott Jézus. Péternek Jézus mellett élve és tanulva is ez maradt a gyakorlata, hogy én soha semmi tisztátalan nem ettem. És ekkor elhangzott a szó, te nem mondd tisztátalannak azt, amit Isten megtisztított. És olvassuk csak el itt a 10. fejezetben a 28. verset, hogy mit értett meg Péter e szemléletes, nyomatékos látomás által, háromszor is ismétlődött ez a jelenet. Úgy olvassuk a 28. versben, ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni vagy hozzámenni, de nekem Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek. Tehát nem azt a tanulságot vonta le Péter a látottakból, hogy hát nem kell már különbséget tenni, tisztát is, tisztátlan állat köz nyugodtan ője és egye, hanem azt értette meg, amire vonatkozott, amit meg is magyarázott az egyidejűség, hogy éppen akkor jöttek Kornélius követei, hogy nekem Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátlan embernek. És ezek után nem olvasnám azt a részt, ahogyan megjelennek a követek, és elmondják a küldetésüket, hogy milyen megbizatásuk van. És a 24. versben így olvassuk, másnap most már Péterrel együtt eljutottak Cézáreába, Kornélius pedig várta őket egybegyűjtvén rokonait és jó barátait. És mikor Péter ott megjelenik, megindultságában leborult és imádni akarta őt. Ugye ezt pogány ember lévén még nem értette annyira, és hát ő neki az olyan döbbenet volt, hogy neki Isten angyala jelent meg természet feletti lényként, és utasította, és Pétert hívja ide, hogy szinte őt is természet feletti lénynek vélte, de Péter ilyetten akadályozza meg, és azt mondja, hogy kelj fel, hát én magam is csak ember vagyok, rögtön tisztázza a dolgot, és akkor elmagyarázza, hogy hát ő hogy jött el ide ehhez a házhoz, pedig egyébként ti is tudjátok, hiszen ismerték ott az ott állomásozó százados a zsidó szokásokat, hogy neki tilalmas lenne idejönni és a házába bemenni, de azt mondja, nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönséges vagy tisztátalan embernek. 29. vers, annak okáért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdezem azért, mi okból hívattatok engem? És most megint nem olvasom azt a szakaszt, amitben ismétli Kornélius, hogy ő milyen tapasztalata volt, hiszen ebből idéztünk is, ahogy saját szavaival elmondta. És a 33. vers szerint így fejezte be a magyarázatot, hogy miért hívatta őt. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Hát megkérdezem, megtisztelő hallgatóság. Ott van egy megilletődött, összegyűjtött csapat, Kornélius egész háza, népe, ismerősei, barátai, és teljes készséggel azt mondják, hogy mi Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk, amit az Isten parancsolt nektek. Hát nem állhatom meg, hogy itt is egy különleges tapasztalatot elmondjak. Sok évvel ezelőtt Amerikában jártam, közelebbről utoljára Chicagóban voltam, ottani barátok, hittestvéreim között, és még mielőtt elutaztam volna, kaptam egy e-mailt Kanadából, Torontóból. Valaki írt, akit én soha nem ismertem, és hát azt írta, hogy ő neki milyen kérdései vannak, mert ő hallgatott igehirdetéseket. És hát most ugye már nem is volt időm válaszolni, és hát azt írtam neki, hogy éppen most indulok Amerikába, és Chicagóban lesz egy kis nyugodt idő, mikor ott leszek barátoknál, és megírtam a telefonszámot, hogy hívjon föl. Hát fel is hívott, és hát mondtam neki, hogy ekkor és ekkor hosszabb úton leszünk, és útközben telefonon nyugodtan társaloghatunk. És mikor ott beszélgetünk útközben telefonon, olyan érdekes volt a beszélgetés, ugye az úti társaim csak azt hallgatták, amiket én válaszolok, de mindenki elhallgatott, senki se beszélgetett egymással, mindenki figyelt, hogy miket beszélgetünk. Egyszer csak megszólal a férfi, és azt mondja, hogy hát nem jönnének el hozzám Torontóba? Hát jöjjenek el hozzám. És hát én azt se tudtam, hol járunk, és hát mondom a sofőrünknek, hogy mondom, te egyáltalán merre vagyunk mi Torontótól? Azt mondja, körülbelül 2 órányira. És hát ugye én nem rendelkezhettem, mert mi másfelé tartottunk egyébként. Mondtam, hát én nem rendelkezhetem most azzal, hogy hova menjünk, mondom a telefonba. Azt mondja, hát itt utitársaim vannak, és van egy célpont, ahova megyünk. Erre megszólnak mind kórusba, akik eddig hallgatták a beszélgetést, és azt mondják, menjünk el, ígérd meg, mondjad meg, elmegyünk, 2 órára van, elmegyünk. És hát mikor bementünk, de már előtte, mikor telefonon beszélgetünk, azt mondta, szeretné, ha tudnám, hogy ki van hangosítva a telefon, mert másokat is érdekel, amit velem beszélget. És mikor odaértünk, akkor ott találtunk egy nagy csapat embert, akik körülbelül olyan lelkülettel voltak ott, mint ahogyan itt mondja, hogy mi Isten előtt állunk, hogy hallgassuk, amit az Isten mondott nekünk. És kiderült, tudjuk, hogy kik voltak. Cigány származású zenészek, akik kimentek dolgozni Kanadába. És az egyikük még itthon, Kecskeméten hallgatott előadásokat, ilyen biblikus előadásokat, és utána interneten továbbra is igyekezett ilyeneket hallgatni, és ő volt az, aki megkeresett az e-maillel. Karizmatikus hívők voltak, a hit gyülekezetéhez csatlakoztak, de nagyon mélyen érdekelt őket a Biblia, és ott azonnal kitárgyalásra került a nyelveken szólástól elkezdve minden, és azt a készséget, ahogy ők mindent fogadtak, értettek, nekem olyan felejthetetlen emlék. Tehát az Isten tud ilyen alkalmakat teremteni, mint aminek itt Péternek is része volt. És Péter úgy gondolom, hogy megindultan, miután meghallgatta, Cornélius elmondta, hogy miért hívta, és ezt mondta, hogy most mi mind itt állunk Isten előtt, hogy meghalljuk, amit az Isten parancsolt általad, akkor Péter így kezdte a beszédét. Péter pedig megnyitván száját, mondta 34. 35. vers, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Hát ez olyan megfogalmazás, amit mindannyiunknak az emlékezetünkbe kell vésni. Nem ismerek annél szomorúbb jelenséget, mintha úgynevezett keresztények vagy antiszemita megjegyzéseket tesznek, vagy cigányoznak, és ehhez hasonlók. Szóval ez a minimum, amit egy kereszténynek meg kell érteni. Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetből kedves ő előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik. Mi nagyon ügyelünk is arra, hogy a mi főiskolánkról ki ne menjen egy hallgató, akit ilyesmi megfertőzhet, mert ez a kereszténységnek a minimuma. És ahogy Pál írja, hogy Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő, se szolga, se szabad, hanem minden és mindenekben a Krisztus. És akkor Péter, azt olvassuk, hogy végig beszél Krisztus földi életéről, beszél haláláról, feltámadásáról, utal arra, hogy valamit hallottak erről Cézáreában is, de ugye Cézárea jól északra van még, és ugye nyilván csak bizonyos hírek jutottak el, de teljes ismeretük Krisztus szolgálatáról, kilétéről, haláláról, feltámadásáról pedig végképpen nem volt. És a 40. verset olvasom, ezt mondja Krisztusról Péter, őt Isten feltámasztotta a harmadnapon, és megadta, hogy megjelenjék nyilván, nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak nékünk, akik együtt ettünk, együtt ittunk vele, minek utána feltámadott halottaiból. Azt mondja, ez nem káprázat, mi együtt ettünk, ittunk vele, miután feltámadt halottaiból. És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. És utána arról is szólt, erről a proféták mind bizonyságot tesznek. Most van egy nagyon fontos rész, hogy bűneik bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne. És ekkor egy meglepő dolog történt, még Péter beszélt, és a beszédét hirtelen félbeszakította a Szentlélek kiáradása erre az egész egybetű tömegre. És ugyanúgy, illetve csoportra, ugyanúgy ők is kezdtek idegen nyelven szólni, mint először pünköstkor az apostolok. Minden bizonnyal Isten missziószolgálatra készítette fel őket, mert azt olvassuk, hogy mindig haszonra adatik a léleknek a kijelentése, de mindenek előtt azért is adta Isten ugyanazt az adományt nekik, hogy végképp áttörje a zsidók és a pogányok közötti válaszfalat. Mert Péter rögtön le is vonta a következtetést, és azt mondta, eltíthatja-e valaki ezektől a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, akik vették a szent lelket, miképpen mi is. És akkor rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. És itt is egy kis fontos megjegyzés, akkor kérték, hogy maradjon velük néhány napig. A rendkívüli körülmények között egy gyors megkeresztelés történt is, de Péter ott maradt néhány napig, és alaposan megtanította őket. Tehát ez sem kerüli meg azt, amit Jézus mondott, hogy tegyetek tanítmánnyá minden népet, és úgy kereszteljétek meg őket. És hát itt olyan rendkívüli háttér volt, és olyan bizonyság, hogy ezek az emberek most gyorsan szívből megtértek. De megkapták mindazt a szükséges tanítást, hogy mit jelent igazán Krisztus tanítványának lenni. És ezek után már csak röviden szeretnék szólni még a 11. fejezetről, amely tulajdonképpen az első része ugyancsak ismétli a történteket, újra elbeszéli Péter, hogy mi történt ott, mégpedig a következő okból. A 11. fejezet így kezdődik, meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő atyafiak, hogy a pogányok is bevették Istennek beszédét. Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedtek ő vele a zsinagógából valók, vagyis a zsidó keresztények, mondván, körülmetéletlen emberhez mentél be, és együtt tettél velük. És azt mondja, elkezdvén Péter megmagyarázta nekik rendre. Tehát elmeséli az egészet, és újra elmondja, hogy mikor a Szentlélek kiárat, azt mondja, ki voltam én, hogy én másképp rendelkeztem volna, mint maga az Isten. És olvasom a 18. verset, ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Isten mondván. Eszerint tehát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Milyen csodálatos, hogy ez az egész történés sorozat eloszlatta az előítéleteket. Először még zúgolódtak Péter ellen, és megkérdőjelezték az eljárását, a jeruzsálemi apostolok vének, még annyira bennük volt az előítélet, és a beléjük nevelt magatartás és gondolkodás, de amikor ennyi bizonyságot végighallgattak, meghajtották a fejüket, és ők is örömmel megnyugodtak, és örömmel mondták, eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. És ezután már csak olyan két kis rövid szakasz van, és ezt csak nagyon dióhéjban foglalom össze. A Jóisten gondoskodott arról, hogy még más helyen is elinduljon az áttörés, de ez volt a legdöntőbb, ami a jeruzsálemi vezetőket is, és a jeruzsálemi zsidó keresztényeket is meggyőzte. De a másik hely, ahol szintén kezdődött a pogány misszió, az Antiókia volt, az egykori Szeleukia birodalom fővárosa Szíriában, és azt olvassuk, hogy még amikor az István miatti üldözés után szétszóródtak a júdeai keresztények, akkor egyesek, azok elmentek egész Antiókiáig és Ciprusig, és közülük némelyek bementek a Antiókiába, és szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. Olvassuk a 20. versben. 21. vers. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz. Tehát voltak olyan készséges zsidó keresztények, még akik ugye az üldözés miatt szétszóródtak, akiket Isten fel tudott buzdítani arra, hogy ők a görögöknek is beszéljenek a Krisztus evangéliumáról, és tapasztalták, hogy Isten keze volt velük, és nagy megtérési készség nyilatkozott meg. Aztán azt olvassuk, hogy ez a hír eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe is, és segítségül ezeknek az úttörő misszionárusoknak, egyszerű hívő misszionárusoknak oda küldték Barnabást. Azt a Barnabást, ugye, aki Pált is védelmébe vette, amikor először nem merték befogadni őt a keresztények, amikor 3 évvel a megtérése után felment Jeruzsálembe, és így olvassuk a 23. versben, ki mikor oda jutott és látta Isten kegyelmét, örvendezett, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Figyeljük meg, hogy nem pusztán az apostolok voltak itt a nagyon fontos személyek, akik hirdették az evangéliumot, hanem ugye már hányal találkoztunk István, aki a diakonusok egyike, a Fülep a másik, most ez a Barnabás, meg egyszerű gyülekezeti tagok is, akik éppen elkezdtek a görögöknek beszélni. És tehát nem kevesen voltak, akikről azt lehet mondani, hogy szent élekkel és hittel teljes, mélyen istenfélő. Nagy áldás volt ez a szent élek kiárasztása idején. És akkor Barnabás, ugye, aki valamikor hitelt adott Pál megtérési történetének, és bevezette őt a jeruzsálemi apostolokhoz, bemutatta őt, most akkor ő neki megint a Szentlélek sugallja, hogy itt olyan munka kezdődik, hogy ehhez olyan képességű emberre van szükség, mint Pál. És azt olvassuk, hogy elment Tarzusba, megkereste Saulust, illetve Pált, és elhívta, hogy legyen munkatárs az Antiókiában folyó munkának. És a végén azt olvassuk, hogy egy egész esztendeig, 26. vers, forgolódtak a gyülekezetben, tanították a nagy sokaságot, és a tanítványikat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Persze csak a mi magyar nyelvünkön van benne a kereszt szó, a keresztény névben, minden más idegen nyelven Krisztus neve van benne. És a görög szöveg itt is, hogy Antiókiában nevezték először, szó szerint fordítva, krisztusiaknak. Ez azért olyan megdöbbentő, hogy az ember arra gondol, hogy még félelmetesebb lenne a kontraszt, ha magyarul is így hívnák a keresztényeket, hogy krisztusiak. Mert az ember rögtön elszégyeli magát, hogy mennyire vagyok én krisztusi, vagy mennyire krisztusi a gyülekezet, hogy elhiszen annyira. De akkor tényleg olyanok voltak, és ezért a sokaság adta nekik a nevet, hogy krisztusiak, mert olyanok voltak, és ez egy hatalmas bizonyság. És a 11. fejezetnek az utolsó néhány verse pedig arról szól, hogy Antiókiába mentek némely prófétai ihletéssel felruházott keresztények, zsidó keresztények, köztük egy Agabus nevű, aki megjövendőlte, hogy nagy éhség lesz az egész földkerekségen. És erre mit tettek, hogy elkezdtek adakozni a Júdeában lévőknek, úgy látszik az éhség ott már akkor kezdett megjelenni, és itt látjuk, hogy nem csak a zsidók fogadták be a pogányokat, hanem a pogányok is befogadták a zsidókat, mert ők meg adakoztak a Jeruzsálemben és Júdeában nélkülözők javára, amit Pál és Barnabás aztán ezeket az adományokat levitték Jeruzsálembe. Tehát milyen gyönyörű a válaszfal leomlásának ez a bizonysága. A zsidók befogadták a megtérő pogányokat, a megtérő pogányok befogadták itt testvéreinek a zsidókat maradéktalanul. Annyira együtt éreztek velük, hogy az éhínség fenyegetésének a hírére adományokat küldtek, mert ők tehetősebbek voltak. Tehát így láttuk ezt a két fontos fejezetet, a 10.-11. fejezetet. Így történt a nagy áttörés, így lépett ki a kereszténység, hogy nem egy zsidó irányzat maradt, ugye a zsidó valláson belül, hanem a világra szóló evangélium elindult a maga útján, úgy, ahogy Krisztus azt rendelte, hogy menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványán minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm a figyelmet, és a következő alkalommal a 12. fejezet lesz a témánk, és bátorítok mindenkit, ha lehet, előre olvassuk el. Sok fontos dolgot fogunk megérteni ezáltal is.